Hatodik fejezet. Helen Bell feldúltan parkolt le a Toyotával a nővéreháza előtt.
Audrey, te nem vagy normális,
háborgott köszönés helyett.
Nincs semmi baj,
mondta határozottan Audrey McDonald. Bal szeme alatt, ahol Wilson McDonald egyik ütése landolt, sötét karika díszlett, amelyet vastag alapozó réteggel próbált eltakarni.
Már biztos kihozanodott, ma dolgozik.
Tehát dolgoznia kellett volna ma reggele helyett, megint leitta magát?
Ez az igazság, mondta Bell.
4 évvel fiatalabb volt a nővérénél, mégis, amióta az eszét tudta, ő oltalmazta a másikat.
Már jól vagyok,
bizonygatta Audrey.
Csak akkor leszel jól, ha elhagyod. Ez az ember egy vadállat. Nem érdemel meg téged. Te magad mondtad, hogy a rendőrségnek is ez a véleménye.
De szeretem, mentegetőzött Audrey. A kocsiban még majd szétvetette Helent a nővére iránt érzett tehetetlen düh, most azonban ellágyultak a vonásai, és gyengéden megveregette Audrey combját.
Elviszlek egy pszichiáterhez, ajánlotta. Te kóros függőségben szenvedsz. Valamit tenni kell, mielőtt megöl. De hát tudod, hogy mi a véleménye a pszichiáterekről,
próbált kiutat találni Audrey.
A McDonald családban senki se járjon Dilidokihoz.
De hát nem tudná meg, tiltakozott Helen.
Változnak az idők. Hát majd, ha elrendeződnek a dolgok a bankban,
mondta Audrey, és az autóhoz kísérte a húgát.
Talán majd akkor.
Bell nézte, hogy visszamegy a házba. Gyűlölte McDonaldet. Sohasem kedvelte, de az évek során növekvő utálata, lassan dermesztő, elkeseredett gyűlöletté változott. Rájött, hogy Audrey soha nem lesz képes elszakadni a férjétől. Valaki másnak kell elszakítania tőle, ahogy a sebész eltávolítja a rákos daganatot. Tetszett neki a hasonlat. Dan Kresge rákos daganat volt a bank testén, tehát el kellett pusztítani. Jót tett a banknak és az alkalmazottaknak. McDonald rákos burjánzás a nővére életén, és minél hamarabb kimetszik, annál jobb. Audrey lecsillapodva tért vissza a házba, óvatosan mozgott, résen volt.
Vajon megint a kádban van? Vagy a dolgozószobában?
A konyhába lépett, és a padló megnyikordult alatta. Már 1000-szer elhatározta, hogy megjavítja.
Audrey, te vagy az?
A hang a dolgozószoba felől jött, józannak tetszett.
Csak én vagyok, mondta puhatolozva.
Jézusom, hol a fenében voltál? Már Helent is próbáltam hívni, de nem vette fel.
Letántorgott a lépcsőn, a kezében sárga jegyzetlap. A konyhába ért, észrevette a fekete monoklit, visszahőkölt.
Ó, te, szent tehén! Csak nem én csináltam!
A nő érzékelte a hangulatváltozást, és megpróbálta a saját javára fordítani.
Dehogy! Gunyolodott. Fejbe vágtam magam a seprűnyéllel.
Ó, Jézusom!
Zárta le a férfi, és témát váltott.
Beszélnünk kell. Valami zsaru, szimatol utánam.
Az igazgató tanácsi közgyűlés szerdán lesz, de valószínűleg még nem döntenek.
Gondolom, próbára akarnak tenni minket.
De hát ez csak arra jó, hogy húzzák az időt.
Tudom, engem, Odelt vagy Bont választják meg.
Beszéltél az apáddal?
Futólag. Megkértem, hogy egyelőre ne avatkozzon bele. Nagyon kilógna lóláb. Majd később.
Jó ötlet. És mit akar az a zsaru?
Az a seggfej Devenport, mondta McDonald ingerülten. Bonnál járt, és rólam faggatta.
Mit kérdezett? Csak nem hiszi, hogy...
Fogalmam sincs, mit hisz, de majd rájövök. Problémát jelenthet az akadékoskodása.
De te nem lőttél le senkit.
A férfi került a tekintetét.
Az igaz, mégis akadályokat gördíthet az utamba. Gondolod, megválasztanak valakit, aki ellen rendőrségi nyomozás folyik? Azt rebesgetik, hogy az a Krausz nevű rendőrfőnök odafenn már keresztet vetett az ügyre. Épp elég baja van anélkül is. Ha nincs ez a Devenport, már rég lezárták volna az egészet.
Hát talán az apád tehetne valamit.
Gyere, mondta Wilson, és a dolgozószoba felé indult.
A hatalmas szoba ablakai az előkert ápolt gyepszőnyegére néztek. A két falat beborító polcokon műtyürkék, szuvenírek, régi idők golf és tenisz győzelmi serlegei sorakoztak. Gicses keretekben Wilson és Audrey feszített, hol George Bush, hol Ronald Reagan oldalán. A harmadik falról a megfáradt Richard Nixon nézett farkas szemet a világgal. Wilson ledobta magát a cseresznyefa asztal mögött terpeszkedő bőrfotelba. Audrey az apró pamlagra telepedett, Nixon elnyűtt arca alatt.
Az apád beszélhetne Davenport fejével. Az igazgató tanáccsal kapcsolatban pedig felhívhatjuk Jimmy-t és Elaine-t. Elaine jó barátnője Daphne Bossnak, Jimmy pedig a hitelosztály jogtanácsosi székéből szeretne nyugdíjba menni. Daphne tagja az igazgató tanácsnak. Ha őt meggyőzzük, az már fél siker.
2 milliót fektettünk a Shankland Chu ügyleteibe, és 500 000 elpárogott. Dave Shankland feleségül vette Peg Bost, Daphne lányát. Ezt nem használhatjuk fel, mert túl nyilvánvaló lenne, hogy zsarolni akarjuk. Itt a lista, mondta Wilson, és Audrey-nak adta a jegyzetlapot. 17 igazgató tanácsi tag van összesen, tehát 9 szavazatra van szükségünk. Erich, Goof, Brent és Sanderson a mi oldalunkon áll, az 4. Daphne-t tehát meg tudjuk győzni, Rondo és Band pedig arra szavaz, akire Daphne. Még 2 hiányzik.
És mi van Younggal? Nagyon eszi a fene a klubtagságért.
Ugyan, nem hiszem, hogy el tudom intézni, kételkedett Wilson.
Egy fekete tag szavazatát is meg kéne nyernünk, hogy a kormány előtt is jó színben tűnjük fel. Billy Young lenne a legjobb, az apja miniszter volt.
Bogozgatták a kapcsolatok kusza szálait, megpróbáltak rájönni, ki kinek a rokona ismerőse elkötelezettje. Aztán kávéztak. Audrey önkéntelen mozdulattal fáradtan végig simított az arcán, és összerándult a hirtelen nyilaló fájdalomtól. Egészen megfeledkezett a szeme alatt égtelenkedő fekete zúzódásról, Wilson pedig, mintha észre sem vette volna. A cselszövés izgalma elhomályosította a brutális ütések emlékét, és közös életük leggyengédebb pillanatait töltötték a jegyzetlapok fölé hajolva. Marcus Kent, aki a jogi osztály egyik elnök helyettese volt és Bohm mellett dolgozott, Susan O'Dell mellett ült a diványon. A másik oldalon foglalt helyet a deviza ügyletekkel foglalkozó Carla White. A farmeres Nike pólos Louis Campton pedig törökülésben ült a földön.
Vagy Bohm, vagy én, mondta Susan O'Dell.
Állva beszélt, mintha fiatal előadó volna, aki éppen élete első beadványát ismerteti az igazgató tanács előtt.
McDonald maximum 6 szavazatra számított. Első ránézésre úgy tűnik, a családja miatt ő a legkézenfekvőbb jelölt, de Holt biztos, hogy 12-en ellene szavaznak. Szerintem én 7 szavazatra számíthatok, Bohm ugyanennyire, de sokan nem biztosak a dolgukban. Még bármi történhet. Tehát itt az ideje, hogy harcba szálljunk.
És mi a helyzet Rob Lesszel? Kérdezte White.
Teljesen esélytelen. Vagy Bohm, vagy én.
Bohm, nagyon jó, mondta White. Az ő részlege hozza a legnagyobb hasznot. Nagyrészt az én segítségemmel, fűzte hozzá Kent.
De hát mégiscsak az ő részlege, nem a magáé.
Mielőtt jobban belemerülnénk, hadd kérdezzem meg, mi előnyünk származik nekünk ebből. Hogy magának miért jó, azt tudjuk, tapintott a lényegre Kent.
Ha én kerülök a csúcsra, Bohmnak nem lesz tovább maradása. Maga kapná az ő helyét. Carla pedig egy idő után Rob lesz helyére kerülne. A pénzről nem is beszélve, amit természetesen azonnal megkapna.
Mennyit? Szökött fel White szemöldöke.
50-nel többet.
Szép, kerek szám, mondta elégedetten White.
Amikor Rob lesz elmegy a cégtől, a dupláját kapja majd.
Na és velem mi lesz? Érdeklődött Compton.
Maga lesz az értékesítési igazgató. Maga lesz a fülem és az eszem. Biztos vagyok benne, hogy jól fogja csinálni. Gyakorlatilag maga lesz a második ember a banknál.
O'Dell kérdőn végignézett a társaságon.
Én benne vagyok, mondta Kent. Én is, helyeselt Compton.
Rendben, bolintott White.
Tehát, folytatta O'Dell, elkezdem megpuhítani az igazgató tanács tagjait. Beletelik majd egy kis időbe.
Úgy hangzik, mint egy politikai kampány, csak kevesebb a szavazó, jegyezte meg Compton, aki a képviselőházi apparátusból került a bankhoz. Bedobhatjuk az újságoknak, hogy maga lenne az első nő, aki Minnesotában jelentős bank élére áll. De lehet, hogy az egész országban.
Ezt majd én elintézem. Nagyszerű, de sürget az idő. Mikor láthatjuk a cikkeket?
Ma ráérek. Beszélnem kell néhány fickóval, de holnap reggel már lehet, hogy megjelenik valami. Ha felhívják, legyen visszafogott, tudja, az igazgató tanácsnak döntenie kell.
Rendben, mondta Odell. Meg tudom csinálni.
Kent előre hajolt, elvette egy fahéjas cukorkát a kávézó asztalán álló bombonierből, kibontotta a zörgő cellofán csomagolást, és szopogatni kezdte a cukrot.
Ne feledkezzünk meg az ellenkampányról.
Előbb-utóbb sort kerítünk arra is, mondta Compton felvillanó cinikus mosolyjal. Hát inkább előbb, válaszolt a férfi. Valamennyien ismerjük Bon gyenge pontjait.
A nők. Á, nem jó, rázta meg a fejét Odell. Nincs annyi időnk. Ha csak nem találunk valakit, aki hajlandó előásni valamit, hetekig is eltarthat.
Nem hinném, mondta Kent. A zsaruk egy kicsit a körmére néznek, és erről az újságok is tudomást szereznek.
Miért piszkálnánk?
Egy bizonyos nő miatt, ízlelgette Kent még mindig a cukrot, és élvezte a rá irányuló figyelmet. James T. Bon ugyanis jó ideje kefélgeti Marcia Kresgit.
Odell szája a szószoros értelmében tátva maradt.
Maga csak ugrat engem.
Dehogy, méltatlankodott Kent. A saját szememmel láttam őket Bon lakásán. Felugrottam Casper Allenhez a hülye hitele miatt. Éppen a feljáron álltam.
Casper pont Bon alatt lakik, magyarázta Odell a többieknek.
Hát látom ám, hogy a nő szorgalmasan kefél valakivel. Amikor Marcia beszállt az autóba, vajon kit látnak a szemeim? A jó öreg James T. Bon jött ki utána.
Tehát erről tudniuk kellene a zsaruknak, mondta White, az igazságbajnoka. Úgy értem, akkor is, ha nem Susannek próbálnánk éppen segíteni. Dan halála milliókat jelenthet a nőnek, a szeretője előtt pedig nyitva áll a csúcsra vezető ösvény.
Szerintem is, szopogatta tovább a cukrot Kent.
Két órával később Odell az utolsóként távozott. Comptont is a lifthez kísérte, és elgondolkodva sétált vissza a lakásba.
Kent egy alamuszi patkány, jól lesz vele vigyázni. A másik kettő rendben.
A fegyver tokra esett a pillantása, amelyet még reggel hagyott a sarokban. Üres volt. A garfieldi rendőrök még maguknál tartották a fegyvereket. Felemelte a tokot, visszavitte a gardrob szobába. A gardrob egyik falába süllyesztve titkos kóddal ellátott páncélszekrény volt. Hirtelen sugallat hatására egy zongorista ügyességével ütögette be a kódszámokat, és az ajtó kitárult. A páncélban apró női revolver hevert. Kivette, ellenőrizte a tárat, üres volt. Lassan keresztül vágott a lakáson, közben a töltetlen pisztolyt a sarkokra és a búvóhelyekre irányította, és sorra lelődözte képzeletbeli ellenfeleit. 10 perc múlva visszatette a pisztolyt a széfbe. Kivette a tölténytárat, és visszazárta a páncélajtaját. Ideje lenne vadászni egy jót. Érezte, hogy egyre nő benne a feszültség.
Marcia Kresge kényelembe helyezte magát James T. Bon díványán, és a lényegre tért. Megkapod az állást?
Nem tudom. Odell erős ellenfél.
És McDonald?
Őt el tudjuk intézni.
Akkor jó, mert egy faszkalap. Tudsz róla, hogy Odell marihuánát szív?
Na és, te is szoktál.
De én nem török bankelnöki babérokra, mondta Marcia.
Nem hinném, hogy manapság ilyen indokkal félre lehet állítani valakit.
De ha azt a valakit korábban már letartóztatták kábítószer birtoklásért, szerintem, ha ezt az igazgató tanács megtudja, elkerülik, mint a leprást.
Csak szeretnéd, vagy tudsz is róla valamit? Kérdezte Bon kíváncsian.
Szeretném, ha a tiéd lenne az állás, simította meg az arcát Marcia. Bele tudok köpni a levesébe.
Hogyan?
Ugyanattól a neppertől szerezzük az anyagot. Bon hahotázni kezdett.
Hogy történhetett ez?
A nő a vállát vonogatta, nem értette, mi lehet olyan mulatságos egy véletlen egybeesésen.
Tudod, kicsi a világ. Az a fószer Mark a nagy falban pincérkedett. Az egyetemen tanult, közben pedig ott dolgozott.
És egyúttal füvet árult?
Füvet, gyorsítót, heroint, extázit, kokaint, mindent. Susan tőle veszi a füvet.
Ha valaki feldobná a rendőrségen, talán tetten érhetnék. Tudod, információk a felső 10 000 kábítószer fogyasztási szokásairól. A zsaruk imádják az ilyesmit.
És ha te is belekeveredsz? Kérdezte Bone.
Lerázom őket, mielőtt bedobnám az infót a zsernyákoknak, és nem vennék többet. Különben is, még ha tudják is a nevem, mit tehetnek? Kényelhatják szüret után.
Ide hallgass, komolyodott el Bone, és a nő fölé hajolt. Felejtsd el! Minden esetre megesküszöm, ami szent. Ha valaki felnyomja Susant, alaposan eltángállak.
Jó, de izgis, válaszolta a nő könnyedén.
Egyáltalán nem lesz jó mulatság, ígérem. Csattant föl.
Néha megrémítette a nőt. Ez már több volt kellemes borzongásnál.
Ha nem tudnád, a pozícióharc nem lovagi torna, vágott vissza.
Tudom.
Beszélhetek pár emberrel az érdekedben.
Hálás vagyok mindenért, amit értem teszel, de előtte szólj.
Hé, jó bankárfeleség módjára akár 2-3 szavazatot is összetudnék hozni neked. Az az idióta, Jack O'Grady, már 15 éve próbálja leimádkozni rólam a bugyit. Fogadok, hogy mellé tudna állítani néhány szavazót.
Szerintem Jack már így is az én oldalamon áll, mondta Bone, de még jól jönne egy kis támogatás.
Még ha le is kell tolnom érte a bugyimat?
Igazság szerint csodálkozom, hogy a rendőrség csak ennyit foglalkozott veled. Nem te vagy a világ legdiszkrétebb szeretője, és még nem mondták ki a vállást, amikor Dent megölték.
Tudok én diszkrét is lenni, ha akarok, vigyorgott a nő. Itt vagyunk például mi ketten.
Ez igaz.
Azon kívül járt itt egy női fakkabát valami, Cheryl. Az a nagymellű típus, akiért úgy oda vannak a férfiak. Kitálaltam neki.
Remélem, rólunk nem.
Nem kérdezte.
Egyébként szerintem McDonald talpig zűrben van, állt fel Bone. Odell nyilván megkapja a maga szavazatait, én is az enyémeket, de McDonaldnek csípkednie kell magát.
Hogy érted azt, hogy zűrben van?
Ez a zsaru. Lucas Davenport helyettes rendőrfőnök.
Tudom, kicsoda.
Szerintem McDonald belekeveredett a gyilkosságba. Találkoztunk néhányszor, elég körmönfont fickó. Beszélt McDonald haverjaival, és mindenfélét kiszedett belőlük. Ha a leghalványabb gyanú is felmerül, hogy belekeveredett, az igazgató tanács úgy vágja ki, mint a rongyot.
Tehát minden apróság, ami arra készteti Davenportot, hogy McDonald után szaglásszon, a te malmodra hajtja a vizet.
Feltéve, ha nem üt vissza ránk.
Meglátom, mit tehetek.
Megszólalt az ajtócsengő. Bone ajtót nyitott. Karin Becky érkezett, túlméretezett aktatáskával küszködött. Közben a szemüveg az órára csúszott, és hiába próbálta a helyére bögdösni. Meglátta Marcia Kresgit a diványon.
Mrs. Kresgi, beszélt Mr. O'Grady-vel?
Éppen erről beszélgettünk, válaszolt Kresgi kedvesen. A főnöke jól megizzasztott.
Mr. Bone, ebben a kérdésben Mrs. Kresgire kéne hallgatnia, fordult meg Bucky.
Maguk ketten? Összeesküdtek ellenem?
Csak a maga érdekében, mondta Bucky. Kinyomtattam mindent, amit a jelzálok kölcsön részleg gyanús ügyleteivel kapcsolatban találtam, attól fogva, hogy McDonald oda került. Van néhány használható anyag. Nem mind feltétlenül az ő hibája, de hát tudjuk, hogy van ez a jelzálogoknál.
Észom egy kólát. Karim maga mit kér? Marcia Vladimirit iszik.
Illetve csak ivott, helyesbített Kresgi. Üres a poharam. Megyek, segítek. Én csak ásványvizet kérek, mondta Bucky.
Rendezgetni kezdte az iratokat a kávézó asztalkán, Bone és Kresgi pedig a konyhába mentek az italokért. Bucky hallotta Kresgi mély, rekettes, szexuális vágyal telített nevetését, és lelki személy előtt megjelent, amint Bone apró konyhájában csípőjük bizalmasan összeér. Bucky előtt jó ideje nyilvánvaló volt a kettejük kapcsolata, de lassan elfogyott a türelme. Hogy elfeledkezzen róluk, a számításaiba mélyedt, amelyek majd véget vetnek Marcia Kresgi és Bone viszonyának, és észesen vette, amikor azok ketten visszatértek.
Karin, szólította meg Bone vizsgálódva, hol jár?
Közvetlenül mellette állt, felé nyújtotta a poharat és egy palack citrommal ízesített ásványvizet.
Ó, hát attól tartok, túlságosan belefeledkeztem.
Odébb tolta az ásványvizes üveget és visszatért az iratokhoz. Bonnie Bonnet festett haja sűrű, ragacsos, fekete cipőpasztára emlékeztetett. A legalább 20 kiló túlsúlyt cipelőnő tetőtől talpig feketében volt, az egyhangúságában csak kékre rúzsozott szája jelentett némi változatosságot. Verseket írt, amelyeket az egyik művészeti folyóirat jelentetett meg. Mert az az anyaszomorító éppen emberek ezreit készül lehetetleníteni azért, magyarázta Roblesnak.
Tudom, hogy ha hazudsz,
mondta a verejtékben úszó Robles. Ez az igazság.
Akkor mondd meg, milyen egyverrel ölték meg.
Az apám dupla csövű 30-asával.
Baromság. Tudod, hogyan kell elsütni.
Azt hiszed, nem boldogulok egy puskával? Kérdezte a nő gúnyos mosolyjal. Szerinted minden bunkó sutyerák tud lőni Minnesota szerte, csak én nem, ugye?
Elmondom aruknak.
Fenyegetőzött Robles. Menj csak, nincs bizonyítékod.
Úristen, Oni. Tudom, hogy hazudsz, de az agyamra így. Kitaláltad ezt a hülyeséget, de elmeséled valakinek, mintha az egyik idétlen egényedet mesélnéd.
Bonnie felnevetett, de került a tekintetét.
Jó ég, hát kinek mondtad el?
Nem fontos, ő sem hitt nekem.
Elmondtad annak a vajás íknek?
A te ötleted volt ez az egész agyrém.
Icceltem, erősködött Robles. Nem akartam a halálát.
Mégis megkaptad.
Mondom, hogy nem gondoltam komolyan.
Most már késő. Te beköpsz engem, cserébe én beköplek téged. Robles enyhén mólésan verítéktől csatakosan hagyta el a bárt. Nem fogja elismerni, hogy csak kitalálta. Ez a nő nem normális. Tudja, hogy begolyózott. Terence Robles az elmúlt év során szerényen számítva is legalább $500,000 keresett, de csak a töredékét költött el. Információs csatornái segítségével évi 20-30%-kal volt képes növelni az érdekeltségeit. Ha így halad, még 5 év és kiszáll. Szerez valahonnan egy kiszuperált számítógépet, ami nem szerepel a nyilvántartásban, és megcsinálja a nagy balhét. De addig ki kell tartania. Meg kéne szabadulnia Bonnétől, vagy meg kéne ölnie. Másképp úgysem fogja be a lepcses pofáját. Ahhoz túl jól szórakozik. Robles csettintett a hüvelykujjával, és végig botorkált az utcán. Késő éjszaka. Az ecet és a benzin összevegyült szaga, a csípős és fémes elegye a vért juttatta az eszébe. A mosdóba öntötte az ecetet, és bő vízzel öblítette le. A folyadék zubogva tűnt el a lefolyóban. Most pedig jöhet az üvegvágó. Az ötlet egy könyvből származott, a leírást azzal folytatták, hogy valószínűleg nem szükséges, de azért a biztonság kedvéért nem árt. Mély, hosszanti rovátkákat szántott az üvegre, majd viszintes bevágásokkal folytatta, amíg végül a palackot teljesen behálózták a reszketeg, kockás mintázatot alkotó bemetszések. Amikor elkészült, lefújta ablaktisztítóval és papírtörlő segítségével, kínos aprólékossággal megtörölgette. Új lenyomat kizárva. A palackba töltötte a benzint, s még 2 doboz gépolajat is öntött rá. A kanóc egy kiszuperált pólóból készült. A palack nehéz volt, majdnem 4 kilót nyomott. De nem kell messzire hajítania.